Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, azon kívül, hogy nem lehet az MSZP-ben lábot törölni. Szombaton miről döntött még a választmány?
Hát ugye, ahogy elmondtam, az egyik legfontosabb döntésünk ez volt. A másik döntés pedig, hogy a Magyar Szocialista Párt továbbra is kitart a közös jelöltek, a közös miniszterelnök jelölt és a közös lista stratégiája mellett, amely 2022-ben elvezetett a kormányváltás útjáig. Tehát ez volt a másik döntés, ami már nyilván kongresszusunk is megerősített, de úgy éreztük, hogy a választmánynak ezt ismét meg kell erősíteni, hiszen elhangzottak olyan nyilatkozatok, hogy adott esetben egyes pártok a külön indulásban is gondolkodnak, mi ezért jeleztük azt, hogy a mi stratégiánk ebben nem változott.
DK nyitólapján most éppen az áll, hogy el lehet dönteni egy online szavazással, hogy legyen-e 22-ben közös vagy nem közös indulás?
Több százezer, több millió választópolgár tavaly október 13-án ezt eldöntötte. Tehát akkor én, nekem a legszélesebb körű konzultáció az október 13-a önkormányzati választás volt, ahol közös jelöltek voltak, közös listák voltak, és közös főpolgármester jelölt, és közös polgármester jelöltek.
Mire való ez?
Nyilván erre nem tudom megadni a választ, a DK meg tudja adni a választ. Szerintem a kérdés feltevés is önmagában veszélyes, hiszen a választópolgárokba kialakult ez az álláspont, és tulajdonképpen ők a döntésüket meghozták tavaly október 13-án, számunkra ez az irányadó.
De van párbeszéd a Magyar Szocialista Párt meg Gyurcsány Ferenc között például egy ilyen kérdés felvetés? Tehát ön megkérdezi, hogy nem, miniszterelnök úr, hát mire való ez?
Nyilván a pártoknak a külön akció, ezek a pártokra tartoznak. Nekünk is van akciósorozatunk, ahogy említettem, itt van az országjárás tanúságai alapján fogjuk elfogadni a stratégiát március 14-i kongresszusunkon, és azzal kapcsolatban újabb országjárásra fogunk indulni, ahol nem csak a közös listáról, a közös jelöltekről kívánunk konzultálni a választópolgárokkal, hanem a közös programról is. Tehát ugye mi egy ilyen plusz teszünk hozzá ez a dologhoz, hiszen maga a közös indulás technikai részlete is nagyon fontosak, hiszen a választási rendszerben nem lehet másképp a szavazatokat maximalizálni. Teljesen egyértelmű, hogy tavaly október 13-án az ellenzéki jelölt státusz kialakult a választópolgárokban. Dunaújváros ezt egyértelműen megerősítette, hiszen ha összehasonlítjuk a 18-as eredményt a mostani időközi választásra, akkor ezek az akkori ellenzéki szavazatok összeadódtak és egy jelölt irányába mutattak. Mi azt szeretnénk fölvetni, és a konzultációnak ez lenne az egyik eleme, a stratégiánknak is, hogy legyen közös ellenzéki program, egy olyan vízió, egy olyan kép Magyarországról, hogy mi elképzeljük 2022 után, és ennek például a legfontosabb elemei az egészségügyi ellátásban is az esélyteremtés és az egészségügyi ellátás rendbetétel, az oktatás, a tanulásra alapozott társadalom és a tudás alapú fejlődés, és emellett pedig az esélyteremtés az idős embereknek, a nyugdíjrendszernek az átalakítása, a lakhatási válság kezelése, és természetesen, ami számunkra nagyon fontos, a munkavállalói jogoknak az érvényesítése és a béremelés. Ezek azok a sarokpontok, amiben mi hiszünk, ezzel kapcsolatban fogunk mi egy újabb országjárásba kezdeni a kongresszusunk után, és szeretnénk majd az ellenzéki együttműködésben is kezdeményezőként fellépni a közös programmal kapcsolatban, és ezeket a programpontokat bevinni az ellenzéki együttműködésbe.
Milyen sorrendre készüljenek a választók? Előbb a program, aztán a lista, a 106 egyéni közös jelölt, a miniszterelnök jelölt, vagy valami fordított sorrend lesz? Tehát mi a logikus, végigjárható?
Nekem az a logikus, hogy ennek egyszerre kell fejlődni. Sokan szokták azt mondani, hogy még nagyon sok idő van, nagyon sokan mondják azt, hogy kevés idő van. Én inkább emellett érvelnék, hogy azért nincs olyan sok idő 2022-ig, hiszen most tavasszal lesz ennek a kormánynak a fél ideje. Tehát egyszerre kell nekünk a közös programot megalkotni, egyszerre kell majd a jelölteket kiválasztani. Itt szeretném kiemelni, hogy az a politikai innováció, amit az MSZP és a Párbeszéd közösen hozott ebbe az ellenzéki együttműködésbe, az előválasztás az egy nagyon fontos eszköz, és nagyon nagy lehetőség, és ahhoz ahhoz is idő kell, hogy egy ilyet lebonyolítsunk.
De ragaszkodtunk is hozzá?
Igen, természetesen mi azon az állásponton vagyunk, hogy ha egy adott választókerületben több alkalmas jelölt van, akkor ott a választópolgárok döntsenek arról, hogy ki legyen. Ha van olyan személy, akiben minden párt egyetért, és a párton kívüli világ is alkalmasnak tart, és éppen ott más nem kíván indulni, akkor ott nem teljesen egyértelmű, ott nem kötelező egy előválasztást megtartani, de a versenyhelyzet mindig jót tesz. Ugye a két előválasztás az bizonyította, hogy aki megnyerte az előválasztást, az megnyerte utána a választást is a főpolgármesteri szinten, illetve kerületi polgármesteri szinten is. Tehát ez egy nagyon jó út és nagyon jó példa. A miniszterelnök jelöltnél pedig kifejezetten örülnék egy előválasztási folyamatnak.
Hiszen... Örülnének vagy ragaszkodnak hozzá? Mert az nem minden.
Nyilván azért azt látom, hogy lesznek jelöltek, tehát több jelölt is lehet a miniszterelnök jelölti posztra, és én nagyon örülnék neki, hogyha több jelölt van, akkor ragaszkodni fogunk az előválasztáshoz.
Hogy döntik el, hogyha egy választókerületben több alkalmasnak látszó jelölt is van, mert a saját lovához nyilván mindenki ragaszkodni fog, akkor ott biztosan előválasztás van.
Mi ezt ragaszkodni fogunk.
A programban, hol kezdik el a programegyeztetést? Az ellenzéki együttműködésben most vannak olyan politikai erők, például a Jobbik, amelyek kifejezetten a Magyar Szocialista Párt ellen jött létre, meg ott van a Momentum is, amely pedig az egész politikai mezőny ellenére jött létre, de részei az ellenzéki együttműködésnek.
Így van. Azt gondolom, hogy ez az a lehetőség, ami egy óriási jelentőség Magyarország számára, hogy olyan pártok, akik úgymond politikai ellenfelei voltak egymásnak, képesek fölülemelkedni, és azt mondani, hogy az ország érdekében, a magyar emberek sorsának javítása érdekében össze tudnak fogni. Tehát amit ő most említett, az ugye sokan azt mondják, hogy na ez a probléma, hogy szétfeszít az ellenzéki együttműködést, hol én ellenkezőleg gondolom, azt gondolom, hogy ha a politikusok, és ezt bizonyítottuk október 13-án, ki tudnak lépni ebből a keretből, és tudnak együttműködni, akkor azt a választók is honorálják, és a választók is ezt támogatják. Éppen ezért mondtam azt, hogy ugye a program tekintetében az egy óriási nagy lehetőség, hogy az elmúlt 30 évben arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne egy nemzeti minimum, és akármely kormány van, azokat az elfogadott alapértékeket nem bántja, azokat nem oldja föl. Ezt Nyugat-Európában azt gondolom, hogy természetes, mert Nyugat-Európa egy választópolgárnél azt sem tudja, hogy mely politikai erő van éppen kormányon, mert nem avatkozik be a mindennapi életébe. Sajnos Magyarországon nem ezt tapasztaljuk. Csak az ellenzéki pártok túllépve ezen a párt érdeken, az ország érdekét nézik, és megalkotnak egy közös programot, akkor eljöhet az, hogy lesz Magyarország egy olyan nemzeti minimum, amit minden párt betart, és eljöhet az, hogy soha többet nem fordulhat elő az, amit a Fidesz ma művel, a jogállammal, a demokráciával, a bíróságokkal, a tudománnyal, az oktatással, a pedagógusokkal, és sorolhatnám azt, hogy hogyan rombolja szét azokat a demokratikus kereteket, amiért tulajdonképpen a rendszerváltozás bekövetkezett.
Ha megvan egy ilyen önáltal most elképzelt nemzeti minimum, amiben a egymástól nagyon távol álló ellenzéki pártok egyetértenek, akkor minek kell sok ellenzéki párt? Miért nem elég egy?
A nemzeti minimum és a közös program az azt jelenti, hogy nagyon sok érték megfér benne. A választóknak el kell majd dönteniük, hogy egy olyan országban akarnak élni, ahol egy párt van. És az mindenben az történik, amit az egy párt akar. Minden területen csak az élet minden területén az történik, amit egy párt akar, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy nem a demokrácia az, amely megfelelő számukra. Pont az ellenzéki együttműködés, és az, hogy több párt van, és nem egy, az pedig a sokszínűséget jelenti, amilyenek vagyunk mi magyarok. Mert a magyar emberek is sokszínűek. A városiak, a falusiak, egy csomó olyan érték van, amit nem lehet egy masszába belegyúrni, és nem is kényszerített senki arra senkit, hogy egy masszába gyúrjunk össze mindenkit. Tehát a pártoknak a létezése, működése, az pont a demokrácia alapja, az a sokszínűség, amiből viták érvek ütköztetése után ki lehet hozni a legjobb megoldást. Tulajdonképpen erről szól a demokrácia, értékek, azok, amelyek akár küzdenek egymással, de a végén pedig meg tudnak egyezni. És ez szerintem én úgy érzem, hogy ez az óriási nagy lehetőség ebben az ellenzéki együttműködésben. Ezt látom, ahogy említettem, az önkormányzati munkában is, mert ott is megjelennek különböző értékek, és egy-egy döntésben pedig megszületik az a közös, ami szinte mindenki számára elfogadható, és ez az, ami tovább lendítheti a magyar demokráciát, és azt gondolom, hogy a magyar társadalom is elindulhat egy olyan úton, ami nem a szétszakadásról szól, ami nem arról szól, hogy csak a gazdagok érdekeit szolgálják, ami nem arról szól, hogy bizonyos társadalmi rétegeknek elengedik a kezét, vagy éppen a származásuk miatt meg lehet őket különböztetni, hanem egy társadalomként, egy közösségként tud fejlődni egy ország, ahogy most láthatjuk az ellenzék önkormányzatoknál, hogy ott egy adott település tud közösen gondolkodni.
Elnök úr, látja, hogy mi az, amiről a Magyar Szocialista Pártnak a közös cél, az együttműködés és majd a közös kormányzás érdekében le lehet mondania a politikájából, és mi az, amiről meg tilos lemondania arra azért, hogy Magyar Szocialista Párt maradhasson?
Az első és legfontosabb, azt gondolom, hogy ebben minden ellenzéki párt egyet fog érteni, erről nem kell lemondani, ez a valódi parlamentális demokrácia helyreállítása. A fékek ellensúlyok rendszerével, a tudomány függetlenségével, az oktatás szabadságával, a hatalmi ágak elválasztásával, a független nyomozóhatósággal, a független bíróságokkal, stb. Ez egy alapkő. Tehát ettől mi biztos, hogy nem fogunk eltérni. Ha ebben nem lesz egyesség, akkor nem lesz egyesség. Tehát ez alapvetés. A másik az esélyteremtő állam, ami arról szól, hogy a most szétszakadó társadalmi folyamatok, tehát azokat a folyamatok, ami szétszakítják a magyar társadalmat, azt meg kell állítani, és vissza kell fordítani. Tehát a költségvetési rendszerben az újraelosztás rendszerét teljesen át kell alakítani, és a állami beavatkozást úgy koordinálni, hogy az ne csak egy szűk elitnek kedvezzen, hanem a társadalom széles rétegeit segítse, és ne érezze úgy senki, hogy valaki kárára kell megoldani problémát, tehát ebbe találja meg mindenki a maga felemelkedésnek a lehetőségét. Ugye ezért mondtam azt, hogy például a nyugdíjak felzárkóztatása, az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása, azok a megélhetési minimumok, azok, amik a biztos megélhetést jelentik, ami a nyugdíjban, a bérekben, az ellátásokban meg tud jelenni, vagy például van egy olyan programunk, ami az otthonfelújításról szól, hogy ne csak azok tudják igénybe venni, úgymond a klímavédelmi támogatásoknak, akiknek sok pénzük van, hanem azoknak is kapjanak lehetőséget, akik most éppen fával vagy épp kommunális hulladékkal kell, hogy fűtsenek, mert nem tudják megoldani az életüket. Tehát sok-sok olyan terület, amiben én nem látok éles ellentétet az ellenzéki pártok között.
De amíg nincs éles ellentét, tehát addig ebben választani sem lehet az ellenzéki pártok között, hiszen ha mindegyik ugyanazt mondja, akkor a szavazó igazából kockát is dobhat.
A jelenlegi választási rendszer nem ad arra lehetőséget, hogy egy ellenzéki párt önállóan sikert érjen el, de nem csak a választási rendszer, hanem amúgy a pártok támogatottsága szerint sem. Tehát nincs olyan párt ma az ellenzéki oldalon, amelyek egyedül képes lenne változtatni azon, ami ma Magyarországon van.
De ebben osztják az ellenzéki pártok vezetői az ön véleményét, az ön tapasztalata szerint?
Az én tapasztalatom szerint igen.
Mert a DK, mint hogyha egy másik stratégiát indított volna.
Én nagyon bízom benne, hogy ez a konzultáció, amit elindítottak, ez hamarosan lezárul, és a DK tagjai és a DK szimpatizánsai egyértelmű üzenetet küldnek a DK vezetőinek, hogy ez az egyetlen helyes út. Nagyon nincsen kétségem, hogy ez lesz a végeredmény. Én nem látok ebben eltérést. És a harmadik dolog, a harmadik pillére a mi stratégiánknak, amit az ellenzéki oldalra fogunk javasolni, ez a zöld alkalmazkodás, a klímavédelem. De én úgy látom, hogy ebben sincs olyan nagy eltérés az ellenzéki pártok között. Tehát ez a három pillér, ha visszaköszön a közös ellenzéki programba, akkor meggyőződésem, hogy egy jobb Magyarországon fogunk élni.
Karácsony Gergely főpolgármester ült itt nem olyan nagyon rég, aki ugye a Magyar Szocialista Párt Párbeszéd közös jelöltjeként lett főpolgármester, volt a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje, és ő azt mondta, hogy egy szociáldemokrata zöld alternatíva közeledését tudja elképzelni, aminek együtt kell valami alternatívát mutatnia. Ezzel a politikai meglátással egyetért?
Tökéletesen egyetértek, ez is benne van a stratégiánkban. Az a munka, amit eddig elvégeztünk, azt a visszajelzést kapta a választóktól, hogy ez működik. Tehát az, hogy Karácsony Gergely főpolgármester lett, az, hogy sok-sok olyan kezdeményezés van, ami az ellenzéki pártok is elfogadnak, ez számomra egyértelmű visszajelzés, hogy jó úton járunk. Tehát valóban a szociáldemokrata politika és a zöld politika az egyre inkább kéz a kézben jár. Csak mondom a hamburgi választási eredményeket, ahol a szociáldemokraták és a zöldek kiszorították a szélső jobboldalt az ottani testületből, tehát igenis, hogy van fogadókészség a választók részéről egy ilyen alternatívára, és mi ezt tudatosan akarjuk építeni. Épp a minap egyeztettünk erről a Párbeszéd vezetőivel. Én elküldtem az MSZP stratégia anyagát a Párbeszédnek, meg is vizsgálják, lesz a Párbeszédnek is kongresszusa, lesz az MSZP-nek is kongresszusa, és én nagyon bízom benne, hogy mind a két párt ezt megerősíti.
De az ön tapasztalata szerint az LMP, aki most már ugye zöld, és a Párbeszéd, az két politikai entitás marad?
Ezt én nem tudom megmondani, mert nyilván két pártról van szó. Én MSZP elnökként ezt nem tudom befolyásolni.
A politikai mozgást nyilván érzi.
Pártok között van közeledés, az mindenképpen erősíti az ellenzéki együttműködést. Ha távolodás van, akkor az nyilván nem. Az, hogy a zöld politikának van létjogosultsága, azt szerintem már kevesen kérdőjelezik meg. Én személyesen csak, hogy megkérdezem, hanem meggyőződésem, hogy része kell, hogy legyen a pártpolitikánk is, a közéletnek is a zöld politika, de meggyőződésem, hogy a szociáldemokrata politikánk is része kell, hogy legyen annak a baloldali értékvilágnak, amit mi is képviselünk, ami a társadalmi esélyteremtésről szól.
Elnök úr, amikor valaki ellenzékben van, akkor nyilván azt nem várja el tőle a választó, hogy konkrét kormányzati cselekvéseket csináljon a zöld politikában sem, de most már önök Budapesten pozícióban vannak. Milyen elvárása van a fővárossal szemben? Mit, mikorra kell megcsinálni, hogy azt mondhassa, hogy a zöld politika működőképes?
Ezzel kapcsolatban elég konkrét tervei vannak és voltak Karácsony Gergelynek. Gondolok itt a Liget projekttel kapcsolatos javaslatokra, hogy ne a beton legyen a legfontosabb és a térkő, hanem a zöld felületek. De ugyanez a tömegközlekedés szervezéssel kapcsolatban, a károsanyag kibocsátás tekintetében, de ugyanúgy a közlekedés szervezés tekintetében is, amilyen terveket megfogalmaztak, mindenképpen támogatandó, zöld felületek növelése, a levegő tisztaság javítása. És mi nagyon szeretnénk, hogyha ha ugye nagyon kis mozgáster van egy önkormányzatnak ezzel kapcsolatban, hogyha az otthon felújítás is ebbe belekerülne, hiszen ugye a legolcsóbb energia a fel nem használt energia, amit meg nem használnak fel, az nem kerül be a környezetbe utána káros anyagként. Például Ajkán van egy ilyen program, ahol az önkormányzat saját forrásból eddig 6000 lakást újított föl, úgyhogy 50%-ban ők támogatták, és 50%-ban a lakók a beruházásokat, és most terveznek még 2000 lakás felújítást. Tehát ez az az út, ami javíthatja a levegőtisztaságot, ami csökkentheti a kibocsátást. Tehát amit egy önkormányzat meg tud tenni, én azt gondolom, hogy azt mindent meg kell tenni. Tehát az elvárásom nekem a személyesen is, és az MSZP-nek is, Karácsony Gergely szemben, hogy az önkormányzat keretein belül mindent tegyen meg a klímavédelem érdekében.
De az például egy szociáldemokrata párt elnökének elvárása lehet, hogy az önkormányzata csavarja ki a szemetet, az olajos rongyot, meg a mindenféle piszkot, a csak ezzel fűteni tudó ember kezéből?
Nem, félreértett.
Nem értett, ez egy kérdés, ez egy napi kérdés.
Nem, a mi programunkban az szerepel, ahogy a megélhetési minimumról beszéltem. Van egy olyan része, ami arról szól, hogy legyen az energiaellátásban is egy minimum csomag, gáz, víz és villany mennyiségben, amit kapjanak meg azok a családok, akik ezt nem tudják megfizetni, vagy kapják olyan áron, ahogy meg tudják fizetni. Az otthonfelújítás pedig arról szól, hogy fűtéskorszerűsítésre tud fűtést váltani, és utána megtakarít az ingatlanának a felújításával. A Magyar Tudományos Akadémiának is van ezzel, volt ezzel kapcsolatban egy konferencia, és van egy anyaga, amely egy ilyen 10 éves időtávot lelát. Nagyon sok pénzbe kerül, és sok pénzről van szó, de akár az állam, akár a tulajdonosok, akár valamilyen ugye a szolgáltatók részvételével hosszú távon ezt meg lehetne valósítani. Ez több 100 milliárd forintos program, de ha csak abból indulok ki, hogy ma az állami földgázkereskedő olcsóbban veszi meg a földgáz, mint amennyiért az itt élőknek adja, és ebből évente 100 milliárd forint nyeresége származik, ez kimutatható a könyveiben, akkor miért ne lehetne például ezt a pénzt erre fordítani? Tehát itt arról van szó, hogy pont abban kell segíteni az ilyen helyzetben élő családokat. Mondok egy számot, körülbelül 100 000-en vannak, akik nincsenek ebben az energiaellátó rendszerben, akik lekapcsoltak a gáz rendszeréről. Tehát őket vissza kell kapcsolni, segíteni kell, és megfizethető áron, vagy akár, ha nem tudják megfizetni, akkor egy ideig kapják ezt a minimum ellátást ingyenesen, és ezzel ugye szociális célt is tudunk szolgálni, és klímavédelmi célt is, mert csökken a levegő szennyezettség.
Mikor kell eljönnie a választáshoz képest annak a pillanatnak, ő szerint, amikor látnunk kell, hogy néz ki az árnyék kormány, magyarán melyik területért ki lesz a felelős?
Ugye ez most egy plusz, amit behozott ebbe a közös lista, közös jelöltek, közös program, hogy legyen-e árnyék kormány, vagy ne legyen árnyék kormány. Nekem meggyőződésem, hogy az előválasztáson megválasztott miniszterelnök jelöltnek kell ebben mozgásteret adni, hogy kíván-e árnyék kormányt felállítani. Ha majd kíván, akkor mi ezt fogjuk támogatni. De ahogy ön kérdezte, hogy meglegyen a program, meglegyen a miniszterelnök jelölt, meglegyenek a jelöltek, eldőljön a közös listánk a sorsa, azt én úgy látom, hogy legkésőbb 2021 ősz végére meg kell, hogy történjen, mert onnantól kezdve már kampányolni kell a következő választásokra.
És ha jól értem, ahogy ő szeretné, az ugyanazzal az egy közös programmal kell kampányolni, amit addigra kitárgyaltak.
Így van, a fővárosban is ez történt. Ugye sokan azt mondják, hogy nem feltétlenül a program dönti el, hogy kire szavaznak az emberek. Én nekem ez ellenkező a véleményem, nem csak a program, de az, hogy ez a közös ellenzéki koalíció mit ajánl a választóknak. Ez nagyon fontos. És ugye arról még nem is beszéltünk, hogy a nagyvárosokon, nagyobb településeken kívüli világban hogyan lehet eljuttatni ezeket az üzeneteket, ott hogy lehet meggyőzni a választókat, hogy igenis változásra van szükség, ehhez is kell egy közös stratégia.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.